Így szól hozzánk a mai napon a mi Urunk Istenünk igéje, Máté evangéliumának 6. részéből a 25. vers szól ma hozzánk személyes üzenetként. Jézus mondja, ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Foglalja el helyét a gyülekezet. Kedves gyülekezet! Európa nyugati csücskében az egyik kikötőben szegényesen öltözött férfi szúnyókál halász csónakjában. Mellette egy jól öltözött turista éppen új filmet fűz a fényképezőgépébe, hogy megörökítse az idillikus környezetet a maga kék égboltjával, a zöld tenger nyugodt, hófehér hullámaival, fekete csónakkal, piros halászsapkával. Egy kattanás, még egy, biztos, ami biztos, még egy kattanás. A levegőbe hasító rideg, majdnem ellenséges zörej felébresztette a pihenő halász, aki most álmosan felállt, és álmos szemekkel cigaretta után kutatott. Mielőtt megtalálta volna a túlbuzgó turista, orra elé nyomott egy dobozzal, szinte egyenesen a szájába dugta. Az öngyújtó kattanása zárta le ezt az elhamarkodott, túlbuzgó udvariaskodás. A fürge előzékenység mögött izgatott zavar húzódott meg, amit a turista a beszélgetés kezdeményezésével próbált leleplezni, vagy leplezni. Ma jó fogása lesz, a halász a fejét rázta. Pedig azt mondták, hogy az idő kedvező, próbálkozott tovább a turista. A halász nem mutatott túl nagy érdeklődést. Szóval nem hajózik ki? Halász néma fejrázással adta tudtára az egyre idegesebb turistának, hogy nem. A szívén viselte az elhagyott ember sorsát, látva az elszaladott alkalmat, tovább folytatta a turista. Talán rosszul érzi magát? A halász megunva a jelbeszédet végre megszólalt. Nagyszerűen érzem magam. Soha jobban nem éreztem magam. Próbált véget vetni az értelmetlen beszélgetésnek, és nagyot nyújtózott, hogy megmutassa atletikus termetét. A turista egyre szerencsétlenebb arckifejezéssel préselte ki magából a szívét szorongató kérdést. Akkor miért nem hajózik ki? Ma már egyszer voltam kint, kapta meg rögtön a kurta választ. Jó volt a fogás? Kérdezte engesztelően a turista. Olyan jó, hogy nem szükséges még egyszer kihajóznom. Eddigre a halász szeméből teljesen elszállt az álom, és hogy oldja a feszült hangulatot, barátságosan vállon veregette a turistát, akinek az arckifejezése még mindig aggodalomról árulkodott. Rágyújt az enyémből, nyújtotta a turista felé a gyűrött dobozta alá. Cigaretták a szájba, öngyújtó kattanása, az idegen a fejét csóválta, a csónak szélére ült. Félretette kameráját, mivel mindkét kezére szüksége volt, hogy szavainak nagyobb nyomatékot szerezzen. Igazán nem akarok a magánügyeibe beleszólni, de képzelje csak el, ha másodszor, harmadszor, negyedszer, esetleg ötödször is kihajóznak, ötször annyi makrélát fognak. Hát tudja ezt képzelni? A halász bólintott. Turista folytatta. Ha nem csak ma, hanem holnap, holnap után, minden kedvező napon kihajóznak, tudja, mi történne? A halász csak a fejét csóválta. Legkésőbb egy év múlva motort vehetne magának. 2 év múlva egy másik csónakot, 3-4 év múlva talán egy nagyobb hajót is, amivel természetesen sokkal több halat foghatna. Egy szép napon már 2 hajója lehetne. Csuklott el az izgalomtól a hangja, majd rendületlenül folytatta. Egy kis hűtőházat is építhetne. Füstölőt, később talán gyárat saját leszállópályával. És itt újra elcsuklott a hangja. És azután a halász hátba veregette, mint egy gyereket, akinek valami megakadt a torkán. És mi lenne azután? Kérdezte nyugodtan. Hát aztán nyugodtan üldögélhetne a kikötőben, bámulhatná a tengert, vagy szunyókálhatna egyet. Fejezte be a turista visszafojtott izgalommal. De hiszen már most is ezt teszem, válaszolta a halász csodálkozó tekintettel. Itt ülök és szunyókálok. Csak a maga fényképezőgépének kattogása zavarta meg a nyugalmamat. A leforrázott turista gondterhelt arccal kullogott el a csendesen himbálózó csónaktól. Eddig azt hitte, azért dolgozik annyit, hogy egyszer majd ne kelljen semmit sem csinálnia. Már semmi szánalmat nem érzett a szegényesen öltözött halász iránt, ellenkezőleg egy kicsit irigyelte is. Kedves gyülekezet, azt hiszem ez a történet közelebb visz bennünket ahhoz, hogy mit akar nekünk Jézus mondani. Az aggodalom tulajdonképpen a stressznek az előszobája. egy kis része. Nem félelem, nem is szorongás, ha bár mindkettőhöz van köze. Egy olyan lelkiállapot, mely ideiglenes, de hogyha hosszabb ideig tart, akkor abból stressz és depresszió lesz. Az aggodalom forrása nagyon sok minden lehet. Aggódhatunk magunkért, a dolgainkért, de aggódhatunk másokért is. A családtagjainkért, a szeretteinkért szoktunk aggódni. Általában én ezt nagyon ismerem, mert általában én voltam az, akiért mindig aggódni kellett. Pontosan azért kellett mindig értem aggódni, mert azok, akik aggódtak, tudták, hogy én nem aggódom semmiért, és azért ez elég sok aggodalomra adott okot. De valóban ilyenek vagyunk, sok mindenért és sokfajta módon tudunk aggodalmaskodni, és sok minden olyan dolog van, ami tényleg emberi szemmel aggodalomra ad okot. Mondjuk nézzük a híreket, a világ eseményeit, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik, aggódunk, jaj, mi lesz? Pénzügyi válság, pénzügyi kérdések, hogy lesz ez, hogy lesz az. A gyermekek, a fiatalok, a dolgozók, az idősebb testvérek egész másképp élik meg az aggodalmaskodást. Mindenki aggódik már egészen kicsi kortól fogva. Ugye a gyermekek talán azért aggódnak, hogy el fogom-e végezni az iskolát? El fognak-e fogadni a barátaim, vagy azok, akik körbevesznek? Vajon meg tudok-e felelni eléggé a szüleimnek, és mégis majd fogom tudni azt csinálni, amit akarok? Vajon hogy lesz ez? Aztán az idősebbek már azt kérdezik, hogy vajon lesz-e munkahelyem? Találok a képzettségemnek megfelelő munkát? Fogok-e tudni dolgozni? Fiatalok kérdezik, ki lesz a párom? Vajon találok-e párt magamnak? Lesz-e valaki, akivel össze tudok jönni, aki normális, akivel meg tudom osztani a dolgaimat, aki szeret engem, és akit én is szerethetek. Aztán ott vannak a munkahelyi kérdések, hogy el tudom-e tartani a családomat abból a pénzből, amit keresek. Vajon eleget össze tudok-e gyűjteni feleségemnek, férjemnek, gyerekemnek? El tudom-e tartani a családot, mert biztosítani tudom-e azt a színvonalat a családomnak, amelyet elvárok. És akkor aggódunk a gyermekeinkért, hogy vajon egészségesek lesznek-e, vigyáznak-e magunkra, mindent megpróbálunk megtenni, vigyázni rájuk, nevelni őket, terelgetni őket, ezért is aggódunk. Aztán később aggódunk a saját egészségünkért, mi lesz, hogyha idős leszek, mi lesz, hogyha már nem tudom ugyanazt a teljesítményt leadni, amit régen? Mi lesz, hogyha már a felét sem tudom annak leadni, vagy a negyedét sem? És a legvégén feltesszük a kérdést, mi lesz, ha menni kell? Mi lesz, ha jön a halál? Ezért is aggódunk. Vannak olyanok, akik nagyon aggódnak a gyülekezetért, a lelki dolgokért. Mi lesz az Isten gyülekezetével? Lesznek-e elegen a templomban? Elegen megtérnek-e? Elegen lesznek-e majd a dicsőítő alkalmon? Valaki megérti-e az Isten szavát? Vagy aki templomba jár, aggódik, hogy vajon a lelkész észreveszi-e rajtam, hogy igazából ezt az egészet mímelem, nem igazából csinálom. Aggódom, hogy vajon elég jól tudok-e bizonyságot tenni az embereknek? Elég hiteles vagyok-e? Mondjuk kérdezi a szolgáló vagy a lelkész. Ezek mind aggasztó dolgok. És nagyon sok aggódó ember van, és nagyon sok aggasztó dolog, és én egész, tehát nem sokat éltem, még 28 évet, de nagyon sok aggódó emberrel találkoztam. Olyan családban nőttem fel, hogy anyukám nagyon-nagyon aggódós típus volt, és hát amikor elmentem kerékpározni délután 2-kor, és este 7-kor jöttem haza, akkor mindig ügyeltem, hogy csak azokat a részleteket áruljam el, amik nem adtak aggodalomra okot. De mindig nagyon aggódott. És emlékszem, amikor már idősebb lettem, én 18 éves, és már mondtam, hogy nem biztos, hogy hazaérek addigra, mire te le fogsz feküdni. Ő csak megvárta, hogy én hazaérek, hogyha ez éjjel 2-kor volt akkor is, és akkor mindig odajött, hogy Petike, megérkeztél jól, vagy ilyen típusról. De persze ez az anyai aggodalom, de már fiatalok között, egészen kicsik között is láttam az aggodalomnak a jeleit. Azt, hogy jönnek a problémák, meg kell oldani azonnal, tanulni kell, jó, most akkor ezt megtanultam, jó, kész, akkor megyünk tovább, ezt is meg kell tanulni, azt is meg kell tanulni, ezt is megoldottam. Jó, akkor jön a munkahely, végre munkába állhattam, van nekem most már papírom, jó, de hát akkor feljebb kéne lépni, akkor még nem keresek eleget. hú, akkor ezen is túl kell esnünk valahogy, és így peregnek le az évek, és van, aki nem tud megnyugodni, egymás után jönnek a napok, még ezt meg kell oldanom, de nem tudom megoldani, vagy még erre is szükség van, kell még az idő, és egyszer az ember azt érzi, hogy már őszhajszálak jönnek, sőt, már megöregedett, és még mindig csak aggodalmaskodik, hogy mi lesz ezzel, és mi lesz azzal, és lepereg így az élet, és sokan fáradtan, aggodalmaskodva rogynak bele a sírba. Úgyhogy nem is éltek igazán, csak aggodalmaskodtak, hogy mi lesz ezzel, mi lesz azzal, és nem történt igazi változás az életükben, és nem voltak soha boldogok, mert a gondok, az aggodalmak maguk alá temették őket. Jézus a felolvasott szakaszban a legelemibb aggodalmainkra fókuszál, az anyagiakra. Jézus tudja, hogy mi az, amivel az időnk nagy részében foglalkozunk, azzal, hogy pénzt keressünk, azzal, hogy biztosítsuk a megélhetést a családunk számára. Elgondolkodtam azon, amikor még az alapítványnál dolgoztam, hogy hát tulajdonképpen a kollégáimmal többet vagyok, mint a családommal. Gondolom, ti is átélitek ezt. Pedig az élet nem csak evés, meg ivás, meg étel, meg ital, és mégis az időnk nagy részét ezzel töltjük. Jézus tudja, hogy szükségünk van ezekre. Ezért beszél az evésről, ivásról, ruházkodásról. De ide be lehetne írni ma már a rezsit, a benzint, a gyerekek oktatását, a tankönyveket, ugye ez most nagyon aktuális. És Jézus úgy akar meggyőzni bennünket az anyagiak felől való aggodalmaskodás értelmetlen voltáról, hogy szembeállítja a megélhetést az élettel. A megélhetés és az élet két külön dolog. Az egyik a testünkről szól, a másik pedig a lelkünkről. Azt mondja, hogy a megélhetés nem egyenlő az élettel. Azt mondja, hogy az élet több az evésnél, az ívásnál és a ruházkodásnál. Ez nagyon szemléletes, mert ez a három elég ahhoz, hogy biológiailag hosszú évekig éljünk. Ugye étel nélkül kibírjuk talán egy-két hétig, nem tudom, hát van, aki tovább vagy kevesebb ideig. Ital nélkül már csak egy-két napig bírjuk ki. Ruha nélkül talán tovább kibírnánk, de amikor jön a hideg, akkor szükség van arra, hogy valamivel befedjük a testünket, hogy ne fagyjunk meg, vagy ne égessen a nap. Ez a három kell ahhoz, hogy akár 70 évig eléljük, hogy a számunkra kimért biológiai óra végig böröghessen, hogy telhessenek a napok, és úgymond egzisztáljunk, létezzünk. Ez elég. De ha csak ennyi lenne az élet, hogy eszünk, iszunk, alszunk, ürítünk, szaporodunk, akkor ez már nem emberi élet. Akkor ez nem csak emberi élet, vagy nem emberi élet lenne, ez az állatoknak az élete. Pedig lássunk be, hogy az életünk nagy részét azzal töltjük, amivel az állatok. Mint ösztön által vezérelt vadak vetjük rá magunkat a jó iskolákra, hogy aztán majd jó papírt szerezhessünk, hogy aztán majd jól fizető állást szerezünk, hogy abból megvehessük azokat a dolgokat, amikről úgy gondoljuk, hogy szükségünk van rá. És ilyenkor mindig apukám jut eszembe, amikor nem voltam hajlandó tanulni, akkor mindig ezt kérdezte tőlem ilyen nagyon vicces kedve, hogy akarsz szép ruhákba járni? És akkor nekem mindig végig kellett gondolnom, hogy jó, ha most megtanulom a matek leckét, akkor majd lesz szép bizonyítványom, akkor majd abból lesz szép iskola, abból majd lesz szép papír, és lesz szép munkahely, és akkor abból lesz sok pénz, és abból lehet egy szép ruhát. És ez volt a kérdés, hogy akarsz-e szép ruhákba járni? És én akartam, és megtanultam a leckét többé-kevésbé. És azért küzdünk egész életünkben, és ebben most nagyon komolyan gondoljunk bele, azért küzdünk, ami majd a WC-be fog kerülni, bocsánat testvérek, hogy ezt így mondom ennyire nyersen, ami majd megszűnik, amit majd lerombolnak, ami majd elszakad, amit a rozsda megeszt, vagy a moly megemész, mondja a Biblia. Amiből semmit nem vihetünk át. És persze mondhatnád, hogy jó, hát nem lehet mindig az örök élettel foglalkozni, hát egy kicsit szebbé tehetjük ezt a földi vándorutat, hát miért akkora bűn ez? És gondolod, hogy szebb lesz, vagy jobb lesz ezektől? Amikor elérsz valamit, amikor már végre megkaparintod nagy-nagy energiát és idő és minden árán azt, amire vágytál, étel, ital, ruházat, kocsi, ház, stb., akkor rájössz, hogy ja, másnak sokkal szebb van, sokkal többet ér, annak még jobban, nekem miért nincs olyan? Én is dolgoztam annyit, nem? És jönnek az aggodalmak. Hogy tartom fenn? Hogy fogom elrejteni, hogy ne lopják el? Nem ér véget az aggodalmaskodás, és nem lettél boldogabb. Isten számára pedig az ember sokkal fontosabb, mint az állatok, és ezért nem akarja, hogy állat szinten éljünk. Isten a saját lelkét adta az emberbe. Szabadságot adott neki, nem úgy, mint az állatoknak, nem ösztönöket adott belénk. És a saját fiában önmagát adta értünk. Annyira fontosak voltunk számára, hogy meghalt Jézusban. Azt mondta mindenható Isten a mennygazdagságában, hogy érdemes ezért az emberén meghalni. Ennyire fontos neki az ember, és ennyire fontos neki a mi életünk, ennyire nagyra tart bennünket, akkor hát mi is tartsuk legalább ennyire nagyra magunkat, hogy többek vagyunk, mint ösztönlénye. De ez nekünk olyan kevésszer jut eszünkbe, talán itt a templomba belegondolunk, de a hétköznapokban annyira nehéz ebbe belegondolni. Elhisszük, de nem tudjuk alkalmazni az életünkre, a mindennapi döntésünkre, mert amikor elveszítünk valamit, vagy valami nem úgy történik, ahogy mi terveztük, ha nem tudtunk valamit befejezni aznap, amikor akartunk, hogyha nem jön annyi haszon, amire vártunk, vagy az lerobban az autó, vagy leszakad egy része, vagy leesik a drága telefon, akkor azonnal elkezdünk aggodalmaskodni, hogy jaj, mi lesz? Pedig azt mondja Jézus, hogy azt hiszitek, hogy aggódásotokkal meghosszabbíthatjátok azt az időt, amit itt biológiailag éltek? Nem. Jellemzően megrövidítitek vele. Azt hiszitek, hogy tán jó az aggódás bármire is? És Jézus nem mondja, hogy legyetek nem törődömök, hogy ne foglalkozzatok az anyagiakkal, hogy egyáltalán ne is foglalkozzatok ezzel, csak legyetek el valahogy. Nem erről beszél, hanem arra hívjak fel a figyelmet, hogy tud kiengedni a dolgokat a kezedből. Ne akarjál már mindent ellenőrizni és az ellenőrzésed alatt tartani. Hogy ne aggódjál, hogy ne kelljen aggódni, jó, ha én csinálom, akkor biztos meg lesz csinálva, és akkor biztos jó. Ha tudok róla, hogy mi, hogy történik, ha a kisfiammal, kislányommal így van, hogyha ez a munka az én kezem alatt van, akkor majd jó lesz. És ha nem, jaj, mi lesz? Aggódok. Azt mondja Jézus, hogy próbáljuk kiengedni a kezünkből a dolgokat időnként. Nehezünkre esik, mert nagyon hozzászoktunk, hogy nekünk kell helytállni, nekünk kell ott lenni, és mit szólnak majd az emberek, meg mi lesz majd. De Jézus próbálja lefejteni a kezünket a dolgokról, hogy engedd már el. Hát minek aggódsz, és minek keseríted meg az életedet, meg a körülötted levőket. Egy aggódó ember mellett élni nagyon-nagyon nehéz. Aki állandóan aggodalmaskodik. Mert nem csak magát keseríti meg az ember, hanem a környezetét is, mert ráragasztja. Jaj, mi lesz most? Testvérek, az elmúlt 2 hónapban nem kaptam fizetést. Teljes bizonytalanságban voltam. Már megígérték, hogy szeptember 1-től majd valószínűleg kirendelnek Fehérvárra. De nem kaptam 2 hónapig fizetést, és a szüleim is állandóan ezzel traktáltak, hogy mi lesz már, hát mikor fogsz már kisfiam pénzt keresni, hát valahogy el kell tartani a családot. És tényleg egészen rám rakódott ez a keserűség, meg ez az aggodalom, hogy most mi lesz. És szeptember 1-én, amikor bementem dolgozni Székesfehérvárra, nem is szólt senki, hogy be kellem mennem, teljes bizonytalanság, fel voltam háborodva, mondtam is a másik lelkészeknek, hogy hát nem igaz, milyen munkahely ez, ahol nem beszéljük meg, hogy mikor kezdődik a munka, hogy nem lehet semmit biztosan tudni, hogy az embert hagyják itt a levegőben lógni, és hát különben is nekem téhes szájat kell etetnem, csak... És akkor kezdődött a mantra, és abban a pillanatban, amikor ott távéztam, jött a postás, körülbelül 1/2 órával utána az én kirendelésemmel a püspök írt, hogy gyert Péter, szeptember 1-től ennyi és ennyi fizetéssel, ennyi jussal, stb. És akkor ott egy kicsit megszégyenített Isten, hogy nem kell mindenről mindig tudnom, hogy jaj, mi lesz. Van mit ennem? Van mit ennem. Van mit innom? Van mit innom. Van mi beruházkodnom? Van. Van mivel járom? Van. Akkor legyen elég. Majd én elrendezem. Nem kell mindent tudnod, Deák Péter. Én tudom felőled, hogy mit rendelek, és elhordozlak téged. És akkor ott megszégyenültem. És az Úr tudja, hogy mire van szükségünk. Amire tényleg szükségünk van. A szükség az egy nagyon speciális fogalom, hogy abban nem sok minden tartozik bele, de ami kell, az beletartozik. Nem kell aggódni, kedves testvérek. Bárkinek teljes meggyőződéssel tudom mondani, Úr a szükségedet be fogja tölteni. Luxust nem ígért az Úr. Azt, hogy biológiailag éljél az, hogy a feltételeket ahhoz, hogy valóban kincseket tudjál keresni, azt ő megadja. És tényleg luxus nem ígért, autót nem ígért, tévét nem ígért, internetet nem ígért, számítógépet sem ígért, ilyen-olyan élvezetet és szolgáltatást nem ígért, a szükségeibe betölti. De jelentkezzen az most, aki csak ennyit kapott az Úrtól, csak annyit kapott, életében van, csak annyia van, hogy tudjon enni, inni, és van mibe felöltöznie. Ugye nem, testvérek? Ugye mindig több volt ennél. Sőt, némelyikünk igen jól él, és mindenünk megvan. Hát akkor miért aggódunk? Miért idegeskedünk? És akkor miért még az aggodalom, hogy menjünk ki még egyszer halászni, menjünk ki még egyszer halászni, hát ha több lesz, és akkor majd egyszer ez meg az lesz. És akkor lepereg az élet, és akkor utána mi lesz? Miért csináljuk mindezt? Azért, hogy majd egyszer ne kelljen dolgozni? Vagy miért? A biológiai élet az még nem élet. Az csak feltétel, hogy tudjál kincseket gyűjteni. De a kincs az nem étel, ital, meg élvezet, meg Xbox, meg ilyen élvezeti cikk. A feltételeket Isten biztosítja, hogy legyen mit enned, innod, legyen miben ruházkodnod, de ez nem a cél. Ez csak a feltétel, ez csak a mellékes. A feltétele annak, hogy tudjál kincseket gyűjteni a mennyben. Azt mondja az Úr, hogy gyűjts kincseket a mennyben, hogy keresd az ő országát és az ő igazságát először. Mit jelent ez? Hogyan lehet ezt megtenni? Én azt hiszem, hogy úgy, hogy mindig arra gondolsz, a hétköznapokban már ma délután vagy holnap, amikor valami elé kerül, valami probléma, valami kérdés, valami aggodalomra okot adó dolog, ezt az egy kérdést kell feltenned magadnak. Ennek a dolognak milyen jelentősége van az örök élet felől nézve? Milyen jelentősége van ennek a dolognak a halál utáni életem szempontjából? Leesett a telefonom, ezt most mondom ténylegesen az angol táborban, nagyon drága telefon, 20 ezer forintot kell legalább kiadni rá, hogy megszereljék, ki kell szedni belőle sok mindent. Nagy pénz, most nem akarunk erre költeni, de hát most mi legyen? Jöttek oda a fiatalok, akiknek ez az Isten, ugye, ez a drága telefon, hogy Istenem, mi történt, jaj, hát mi lesz most? Borultak össze, és akkor én elgondolkoztam azon, hogy a mennyben kérdezik majd, hogy mi lett a telefonommal? Pontos lesz ez az ítéletkor? Nem. Jó. Két hónapig nincs fizetésem, ezt most már, mint példa mondom. Elélünk valahogy, de mondjuk nem tudnék annyit telefonálni, meg a tévére sem jut annyi pénz, és akkor ki kell kapcsolni. Van jelentősége ennek az örök élet szempontjából? A halál utáni életem szempontjából? Nincs. Menjünk tovább. Ott van egy ember a buszon, vagy az ebédlőben. Tudom, hogy rosszul van lelkileg. Tudom, hogy segítenem kell neki. Van ennek jelentősége az örök életem szempontjából? Mit mond Jézus? Aki, ha mikor éheztem, ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok, amikor beteg voltam, meglátogattatok, és ezért jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek, nektek elkészített országot. Igen, ennek van jelentősége az örök életem szempontjából. Ez ad okot aggodalomra. Lesz-e kincsem a mennyben? Jó. Reggel felkelek, nyűgös vagyok. Éjszaka egész éjszaka üvöltött a gyerek, nem tudtam aludni, reggel kell mennem dolgozni, ott az útmutató vagy a kalauz az ágyam mellett, nincs erőm, nincs kedvem elolvasni. Van ennek jelentősége az örök életem szempontjából, hogy elolvasom vagy nem? Van. Akkor elolvasom. Ezért érdemes aggódni a lelkemért. Valaki a munkahelyen nem ismeri el a munkámat, sőt, talán meg is próbál engem rágalmazni, le akar nyomni, ő akar előre menni, és állandóan emiatt a főnök lehúz engem. Van ennek jelentősége az örök élet szempontjából? Fogják ezt kérdezni ott a mennyben? Nem. Nincs jelentősége. Testvérek, ha nem tudjátok, hogy mi az, amiért igazán kell aggódni, és mi az, amiért nem érdemes aggódni, akkor csak ezt a kérdést tegyétek fel. Kincse ez a mennyben? Van-e jelentősége a halál utáni életem szempontjából, vagy nem? Lássuk és gondoljuk át, kedves testvérek, hogy mennyi időt szánunk a megélhetésünkre, a kényelmünkre, és mennyi időt szánunk arra, hogy kincseket gyűjtsünk a mennyben. Hogy sokkal többet foglalkozunk nem fontos, igazából jelentéktelen dolgokkal, és fájdalmasan keveset az igazán fontos dolgokkal. Aki ezt tudja, az tudja, hogy mik a prioritások, mi fontos és mi nem. És ezért az aggodalom is elmúlik. A legtöbb ember a halálos ágyán arról beszél, ezt mint lelki gondozói könyveket, meg lelki gondozókat már hallottam és olvastam, és ők mesélték ezt, hogy legtöbb ember a halálos ágyán arról beszél, hogy mennyire sajnálja, hogy a jelentéktelen dolgokkal olyan sokat foglalkozott. És hogy azok, akik ott voltak mellette, azok tőle nem kaptak annyit, amennyit kaphattak volna. És azért tudják ezt a halálos ágyon fekvő betegek, mert ők közelebb vannak már az odaáthoz. Ők már jobban tudják, hogy mi fontos az odaát szempontjából. Ne várjunk addig, testvérek, még oda jutunk, amíg aggodalmaskodva, az életünket végigaggódva, aztán a halálos ágyunkon kell rájönni, hogy teljesen fölösleges volt. Hogy ismerjük fel, hogy mi az életünkben a kincs és mi a személy. Mert nem tudjuk, hogy mikor jön el az óra. Kedves testvérek, kívánom nektek, hogy szabaduljatok fel a világ nyomása alól, az aggodalmaskodásból, a gyűjtögető életből, hogy a mennyben gyűjtsetek kincseket, és életetek legyen. Amen. Fennállva imádkozzunk. Úr Jézus, te látod a gondolatainkat, talán egész más a meggyőződésünk arról, hogy mi fontos és mi nem, mint neked. Vannak indokaink, hogy ez vagy az miért fontos, és miért kell ezért aggódni, de te csak csendben lenyugtatsz bennünket, és azt mondod, hogy ne kérdezősködjünk állandóan arról, hogy mit tegyünk, mit ígyunk, mi beruházkodjunk, te elhordasz bennünket. Feltolul bennünk a kérdés, hogy akkor mit csináljunk, Úr Jézus? Akkor mivel foglalkozzunk? Sosem csináltuk, annyira megszoktuk már, hogy gyerekkorunktól fogva azt mondják, hogy tanulj, mert majd valamiből el kell tartanod a családot, valamiből élni kell, és az összes gondolatunk e körül forog, Úr Jézus. Szabadíts meg bennünket, hogy ne csak erre gondoljunk állandóan, és tudjunk bízni benned, hogy te elhordozol bennünket. Hogyha valami nem úgy történik, ahogy mi terveztük vagy akartuk, akkor tudjuk elengedni azt, és tudjunk megnyugodni te benned, aki amikor zúgott a tenger, és úgy tűnt, hogy mindenki elveszik, te lecsendesítetted a tenger. És Jézus, ha ott vagy velünk, ott vagy a mi életünk hajóján, akkor mi sem akarunk aggódni a viharok miatt. Mert tudjuk, hogy ott vagy velünk. Jézus, így jöjj a mi életünkbe, a mindennapjainkba, hogy tudjuk azt, hogy mit jelent a mindennapi szituációkban téged követni, és mit jelent kincseket gyűjteni a mennyben. Értékeld fel a mi szemünkben azokat a dolgokat, amiket eddig talán nem tartottunk fontosnak, és tedd helyére azokat a dolgokat, amiket eddig istenítettünk, vagy túl fontosnak tartottunk a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Kedves gyülekezet, amint látjátok, az Úr asztalát megterítettük. Az Úr Jézus hív bennünket, immár minden kész. Jöjjetek az Úr asztalához, foglaljuk el a helyünket, készüljünk az úrvacsora vételére a 345. dicséretünknek első két versének éneklésével. 345. dicséretünk első két versét énekeljük. Első verse így kezdődik ennek a dicséretünknek. Ím, Nagy Isten, most előtted szívem kitárom.